Kedd délutáni menü a Trend FM-en. 4 után indítunk egy jó erős KKV-val. A leghasznosabb receptek mikro, kis és középvállalkozásokhoz Tomán Szabinával és Mihálovics Andrással. És ha már 100%-on pörgünk, 17 órától jön a Mentor. Gazdasági reality és üzleti tréning. A műsor állandó szakértője és ötletgazdája Dr. Molnár Imre. A műsorvezető Ércfalvi András. Motiváló receptek a sikerhez és valódi tudás. Mindez tehát a Monitor délutánban.
Köszöntöm kedves nézőinket, illetve hallgatóinkat, ez az Erős KKV című műsor. A műsorvezető vagyok, Mihálovics András. Bemutatnám mai vendégeimet. Elsőként állandó szakértőnket, Tomán Szabinát. Köszöntelek itt a műsorba, Szabina.
Sziasztok!
És mai vendégünket, Kertész Évát, a Polc ügyvezetőjét. Szervusz!
Sziasztok!
Hát mindig azzal kezdünk, azzal a jó kérdéssel, hogy honnan lehet téged ismerni, honnan lehet a cégedet ismerni, mivel foglalkoztok.
Egyrészt online nagyon sok felületen láthatnak minket, mert tartós készételeket forgalmazunk, illetve most már mi is gyártjuk őket. Ezek adalékmentesek, tartósítószermentesek, hozzáadott cukortól, tejterméktől, gluténtől is mentesek, és azért nagyon praktikusak, mert ugye nem kell hűtőben tárolni. Tehát, hogy mi legyártjuk, lezárjuk, és onnantól kezdve egy évig be lehet rakni a kamrapolcra. És ugye egyrészt áruljuk saját webáruházon keresztül, tehát, hogy rengeteg hirdetésünk fut online, és jó pár éve most már be vagyunk listázva nagyobb áruházak polcaira is, úgyhogy ott is találkoztatnak vele a vásárlók.
Hogy jött az ötlet, hogy az élelmiszeriparba próbáltok? Szerencsét, mert a jók az értesüléseim, azért nem az élelmiszeriparból jöttetek, hanem úgy kerültetek utólag ebbe a szép ágazatba.
Így van, nem ezt tanultuk, teljesen más, tehát nekünk gépészmérnöki diplománk van, úgyhogy egyáltalán nem tudtuk, hogy ezt, ennek egyáltalán hogy kell neki kezdeni. Otthon ülve jött az ötlet, egy nagyon rohan. Tehát siettünk valahova, és szerettünk volna egyet ebédelni. Én akkor nagyon odafigyeltem az étkezésre, tehát cukormentesen próbáltam étkezni, és kinyitottuk otthon a kamrapolcot, és megtaláltunk egy üveglecsót. Anyukám egyébként nagy befűző, tehát hogy rengeteg dolgot rak el otthon, úgyhogy úgy látszik, hogy tovább viszem a hagyomány, csak egy kicsit nagyobb mennyiségbe. És akkor jött az ötlet, hogy 2 perc alatt volt úgy ebédünk, hogy nem kellett lemenni, nem kellett rendelni, nem kellett főzni, és igazából a saját igényünk hívta életre a
Rettentő fontos szerintem, mert hogy nagyon sokszor ez viszi át a mély ponton a vállalkozókat, hogy az az álom, vagy az az ötlet, amit be tudott ő illeszteni, hogy fog reagálni rá egy hétköznapi ember, hisz ahogy mondta Éva, nem volt előtapasztalat, nem volt semmilyen élelmiszerrel kapcsolatos vállalkozás, tudás, tapasztalat, egy lecsó. Tehát szerintem ez egy nagyon-nagyon jó kiindulási pont, mert ehhez mindig vissza lehet nyúlni, akár egy növekedésnél, akár egy nehezebb periódusnál. Ez egy fontos dolog.
Szabina, egyébként hogy látod, mennyire nehéz pálya jó értelembe vett outsiderek számára belépni egy teljesen ismeretlen ágazatba?
A szakemberek mindig meg fogják bélyegezni őket, szerintem ti is kaptatok hideget, meleget olyan nagyobb élelmiszeripari cégektől, illetve szakemberektől, akik évek óta ezt tanulták, és sikeresen viszik, de szerintem pont ez a kihívás, és ez az a lüktető erő, hogy van cél. Tehát, hogy van egy brandem, amit megálmodtam, és mellé kell építeni egy csapatot a legjobb szakemberekkel. És az egy rettentő nagy bátorság, hogy ilyen tudás nélkül mondjuk akár egy gyártásra is gondolnak, vagy tervezik azt annak a lépését, növekedését. Én bevallom őszintén, mivel a szakemberek egy séma keresztül mennek, a boxon kívül gondolkodó emberek mindig behoznak valamilyen új dolgot, amit valami miatt még nem valósítottak meg. Lehet azért, mert lehetetlen, de ők még egyszer megpróbálják, és addig próbálják, amíg meg nem találják az utat. Úgyhogy a tapasztalat, a szakmai tudás mindenféleképpen fontos, főleg egy ilyen nagy mennyiségnél és ilyen nagy gyártásnál, de az újdonság varázsa, a kíváncsiság, a lehetőségek pedig tényleg azoknál az embereknél van, akik out of boxban gondolkodnak, hogy is lehet ezt megoldani a legjobban.
Éva, mi az első lépés? Ez engem annyira érdekel. Meg volt az ötlet. Jött a vágy, hogy egy kicsit a hazai ízeket, az otthoni ízeket elérhetővé tegyétek a magatok, meg a környezetetek számára. Oké, eddig nagyon-nagyon sok ember eljut. De mi volt az első lépés? Emlékszel még erre?
Kicsit visszacsatolva egyébként az előzőekre, szerintem nagyon, nagyon kellett az, hogy nem a szakmából jöttünk, mert többektől pont az ötlet miatt megkaptuk, hogy ennek nincs létjogosultsága a piacon. Tehát, hogy aki ebben dolgozik, most beszéljünk csak akár a konzerviparról, volt egy adott termék a polcokon, és ez teljesen mást képviselt. Tehát, hogy kellett nagyon az, hogy nem tudtunk semmit erről a világról, mert úgy gondoltuk, hogy ennek helye van. Aztán elindultunk szépen apró lépésenként egyébként. Először teljesen rossz irányba, tehát hogy azt gondoltuk, hogy majd ezt akárcsokkal együtt fogjuk megcsinálni, és hónapok utána járása volt, mire mi rájöttünk, hogy amit mi keresünk, az egy konzervüzem, és akkor utána szembesültünk azzal, hogy egy konzervüzemben iszonyatosan nagy mennyiségek vannak, tehát hogy ott nem 100 meg 200 darabokat készítenek egyszerre, úgyhogy egyrészt ez volt az egyik irány, amit meg kellett oldani, a másik, hogy a gyártás technológia, ez teljesen más, mint egy hagyományos konyhán, tehát hogy itt mindent előre ki kellett mérni, belekerül egy üvegbe egy félkész termék, és utána ez egyesével fő meg, és csak kibontás után tudjuk, hogy egyáltalán mi főt bele, tehát hogy nagyon hosszú kísérletezés is volt, mire egyáltalán megszületett maga az első termék.
Ez mennyire jellemző, Szabina, ez a kísérletezés? Mert mindenki azt gondolja, hogy nekem van egy zseniális világot lebíró ötletem, és az egyből piacképes, azért ennél általában bonyolultabb ez az út.
Szerintem sokkal bonyolultabb, főleg, hogyha növekedés a cél, ahogy Éva is említette. Házon belül otthon egy lecsót, vagy egy nektek pár doboz terméket sokkal könnyebb lefőzni, hisz ott nincs tét. Egy gépsor beindítás, ezt emokúnak hívják, meg van adva, ez 5000, 10000, 15000, 50000 akár. Tehát, hogy a magyar piacra arányosítva ezeket a mennyiségeket, az első lépésnél azt gondolja a tulajdonos, hogy megoldhatatlan, tehát hogy egyszerűen nincs ennyi felvásárló erő. Az, hogy még ki kell próbálni, hogy ez nem egy bevált recept, nem egy bevált csomagolás, ez pedig hosszú idő, sok-sok pénz. És ezek a nagy gyártósorok, ezek tényleg úgy érzik, eleve ők a piacvezetők, ők a legjobbak, ők tudnak mindent, hogy nekünk szívességet tesznek a kicsiknek, főleg az elején, és hitetlenek. Tehát, hogy én nem tudom, hogy Éva, hogy volt ebben, hogy mentetek a gyárba először tárgyalni, de én emlékszem az első ilyen gyári látogatásomra. Hát majdnem, hogy csak kinevettek, hogy én mit szeretnék a magyar piacra, de gondolom nektek is ugyanez volt, és el se tudták képzelni, hogy mindenmentesen lehet majd a magyar piacon létjogosultsága egy új terméknek.
Egyébként pont ez történt, és ez volt a szerencsénk is, mert a tulajdonos azt mondta, hogy hagyj minket játszadozni. És mégis innen indult elő. Ez így szó szerint elhangzott, igen.
Honnan volt nektek szaktudásatok ez? Azt említetted, hogy gépészmérnökként kezdtetek ebbe bele az élelmiszeriparban, és vannak ugye élelmiszeripari gépek, de itt most nem ezekkel foglalkoztatok, hanem egy élelmiszeripari termékkel. Meg hogy terveztétek meg a társaságotoknak az indulását? Tehát volt-e például üzleti tervetek? Már az elején tudtátok, honnan, hova szeretnétek eljutni? Ezt azért kérdezem, ez egy állandó kérdés ebben a műsorban, mert hogy minden felmérés azt mutatja, hogy nagyon szeretünk álmodozni, mindenkinek vannak jó ötletei, biztosabban, hogy vállalkozást is indít, és amikor megkérdezzük, hogy egy hozzáértő, akár egy bank, hogy van-e üzleti terv, arra általában visszakérdeznek, hogy micsoda. Szóval nálatok volt üzleti terv, illetve honnan jött a szaktudás? Ez a rövid kérdés.
Az elején nem volt üzleti terv, később aztán egyébként lett. Az ötletben több segítség is volt. Egyrészt az is, hogy anyukám rengeteg ilyen ételt tett el, tehát hogy mi együtt kezdtünk el kísérletezni otthon. Aztán, amikor ugye kaptunk zöld utat az üzembe, hogy mehetünk oda, vihetjük a termékeket, akkor ugye az otthon kikísérletezett recepteket vittük a konzervüzembe, amikor ők gyártottak, beraktuk a hőkezelésre, és nagyon sok száz darabot vettünk ki, úgyhogy kibontottuk, és hatalmas csalódottság. Tehát egyszerűen ez egy tapasztalás útja volt, amíg a termék lett. Apukám, illetve Gábornak az anyukája, nekik van élelmiszerismerett tapasztalatuk, tehát hogy egyikük ANTS-be dolgozott, másikük ugye állatorvos, tehát szakhatóságnál, úgyhogy egyébként ebből a szempontból meg is kaptuk, hogy mindent csinálhatunk, csak élelmiszervállalkozást ne. Tehát,
Ilyen. A nagyon-nagyon szabályozott az a piac, ugye rengeteg higiéniai, szakmai összetétel, jelölés, csomagolás, eltartás, fenntarthatóság, fogyaszthatóság, de rengeteg a pénzügyi szektoron túl talán ez a szektor a leginkább szabályozott a gazdasági ágazatok közül.
És itt az egyik legnagyobb a konkurencia, illetve nem beszélve arról, hogy milyen áréssel dolgoznak az élelmiszeripari cégek. Tehát, hogy még egy divat ipar dolgozik 50-100%-ossal, addig az élelmiszer 3-5-8-10%-os áréssel dolgozik. Uh-huh. Ugye jól mondom?
Igen, és ugye pont emiatt a nagy számok, bizony, ami ugye tudja előre vinni a vállalkozást. Tehát azt az elején láttuk, hogy itt nem 100 darabokat kell tudni majd eladni, mert abból nem fogunk tudni hova növekedni. Egyébként visszatérve itt a hogyan lett belőle termék, ugye piciben indultunk kisebb darabszámokkal, azért el tudtunk úgy indulni, és amiatt, hogy megvolt ez az alapkritérium, hogy mi adalékmentes, tejmentes terméket szeretnénk gyártani, azért itt nem volt ez a hagyományos bérgyártás, tehát hogy mi szereztük be az alapanyagot, hiszen ott teljesen másféle alapanyagokkal gyártottak, úgyhogy mi mentünk az üzembe, gyártottunk velük együtt, tehát hogy nagyon sok mindent megtanultunk így az évek alatt, hiszen bele kellett folynunk a gyártásba. És volt egy olyan pont, miután beleraktunk saját tőkéből akkoriban 6-7 milliót, uh-huh, akkor eljött az a váltás, amikor tényleg láttuk, hogy ezt nagy darab számban tudjuk tovább folytatni, és akkor kerestünk kockázati tőke. Uh-huh. Tehát kellett befektető, hiszen kezdő vállalkozásként azért nem nagyon osztogatnak a bankok hitelt, meg nem kap az ember tőkét, úgyhogy mi a kockázati tőke felé indultunk el.
Erős KKV. Tomán Szabinával és Mihálovics Andrással.
A csapat az legalább olyan fontos, mint a termék. Ezt hogy építettétek fel?
Eleinte semmi tudatosság nem volt benne, teljesen őszinte leszek. Ugye ez sose volt egy személyes vállalkozás, tehát ketten indítottuk, és egy idő után éreztük, hogy nem tudunk mindent mi csinálni. Igazából azt gondoltuk, hogy csak jöjjön valaki, aki úgymond segít, tehát hogy aki segít majd az értékesítésben, a raktározási munkában.
Téva, ez fontos, hogy megfogalmaztátok, hogy mire van szükség, mert a vállalkozók nagy része, vagy az induló vállalkozások nagy része nem tudja megfogalmazni, hogy pontosan mi az, amiben ő nem jó, vagy ahol támogatás, segítség kell. És szerintem, hogyha valaki vállalkozni szeretne, az első ilyen lépés a növekedés előtt, hogy megfogalmazza saját magának ego nélkül, hogy mihez nem ért. És azt a feladatot delegálja.
Igen, meg ez nálunk is így szépen szétosztódott. Tehát hogy pont az egyik a face-to-face értékesítés volt. Az, amit tudtuk, hogy a mi személyiségünk az egyáltalán nem illik, úgyhogy a befektetés után egyrészt kerestünk értékesítőt, másrészt tudtuk, hogy a raktározási munkával meg nem szeretnénk foglalkozni, hiszen kell folyamatosan dolgozni az építkezésen, úgyhogy kerestünk raktáros kollégát, és aztán így szépen adtuk ki a feladatokat, a pénzügyi részeket, tehát hogy azokat, amiket meg tudtunk csinálni mi magunk nagyon könnyen, és be tudtunk tanítani rá másokat. Ma már sokkal tudatosabban építjük a csapatot, és keresünk munkatársakat, nagyon sokat is tanultunk belőle, de az elején tényleg csak keresgettük az embereket, akik ezeket megcsinálják.
Hogy látod, Szabina, ehhez kell szervezetfejlesztő, akinek ez a munkája, hogy rávilágítson arra, hogy a tulajdonosnak itt van hiátusa, innen kéne visszalépni, innen ne lépjen vissza, hanem inkább az összes energiáját arra a bizonyos területre koncentrálja, vagy ezt meg lehet ugrani úgymond saját kútfából is. Mert megint bele fogunk botlani abba, hogy lehet, hogy szükségünk van valamire, de induló vállalkozás azért ezt tőkével finanszírozni is kell, ami nem mindig áll rendelkezésre.
Bizony, én azt gondolom, hogy egy adott bevételig nem szükséges, hogyha autodidakta módon, ha ráérzéssel, illetve hogyha még tudjuk kontrollálni azt az embermennyiséget, tudunk kapcsolatban lenni velük, napi kapcsolatban, és tudjuk őket akár a feladatokat leosztani, és van egy szervezet növekedés, amikor mindenféleképpen kell egy külső szem a cégnek, hogy felkészítse arra a vezetőket, amit Éva is említett, hogy igen, úgy rakjuk össze a csapatot, hogy nem csak a saját tapasztalatunk, az is nagyon-nagyon fontos, de egy olyan szakmai szem, ami külsőleg nézi a céget, végig fogja vizsgálni bevétel oldalról, milyen költségei vannak, hol vannak problémák, hol vannak hiányosságok, és ezeket a réseket egy külső szakember nagyon jól tudja úgymond berakni a cégbe, mert nincs elfogultság, nincs az, hogy mi az, ami idegesít, mi az, ami nem jó, milyen emberi problémákkal kell szembenézni egy vállalkozónak, vagy vállalkozóknak. Úgyhogy én azt gondolom, hogy mindenféleképpen mindenképpen kell egy adott növekedés után egy olyan külső szakember, aki ebben segít a vállalkozó, a vállalkozás növekedéséhez.
De ez meg borzasztó nehéz, nem? Mert hogy pont a hiányosságainkkal szembesít bennünket, azt meg nagyon nehéz belátni, higgadtan szemlélni, még tenni is ellene.
Az szerintem, igen, az igazsággal szembenézni az a legnehezebb, hisz ott van egy dű először szerintem, hogy miért nem tudom megoldani, hisz már megoldottam, vagy miért rontottam el, hisz ez már elvileg tudnom kéne, vagy akár egy jól menő, jól növekedő cégnél azt gondolják a két vezetőről, vagy akár a vezetőről, hogy ő mindent tud, de hogy is, mindig jön valami új dolog, valami olyan szakember segítségre szükséged lesz a növekedéshez, mert hogy olyan adhok helyzetek, hát a külső tényezőkről, COVID, gazdasági válság, alapanyaghiány, háború, árfolyamváltozások, ezeket mind-mind olyan külső szakember fog felvilágosítani arra, hogy gyerekek, akkor most ez a legnagyobb problémája a cégnek, amit lehet a hétköznapi problémáknál nem vesz észre, ahogy ugye ott dolgozol nap mint nap, és próbálod megoldani a feladatokat, egy külső szem pedig rávilágít arra, hogy összpontosítsd, ez a hiba, uh-huh. Ezen kell dolgozni.
Éva, nálatok volt olyan probléma, amit különösen nehezen ugrottatok meg itt a szervezetfejlesztése során? És arra is kíváncsi lennék persze, hogy aztán hogy sikerült ezen túllendülni.
Ugye elkészült az üzemünk ott 21 év végén, és ugye ott kellett felvenni embereket, meg kellett arra is ember, hogy irányítsa valaki a bent dolgozókat, és akkor kezdtünk el ugye egyre többen lenni, ugye hirtelen felvettünk oda is 10 dolgozót, és akkor éreztük meg először, hogy tényleg nem tudunk mindenhol ott lenni, mindenkit ellenőrizni, és el kellett kezdeni azon dolgozni, hogy ne egy ilyen lapos szervezet legyünk, és mi mindenkivel kontaktáljunk, hanem legyenek alattunk is emberek, akik már vezető pozícióban vannak, és egyébként igen, elkezdtünk dolgozni szervezetfejlesztővel. Először egyébként csak velünk találkozott, tehát, hogy szerintem negyed óra alatt kivesézett minket, hogy milyen személyiségek vagyunk, a hibáink, és valóban nem esik jól az embernek, de utána meg iszonyatosan feltölti az embert az az élmény, amikor rájön, hogy tud fejlődni ezekben a dolgokban, ami a hibái, és hogyha ő fejlődik, meg egyébként mi fejlesztjük a munkatársainkat is most már, akkor százszor jobb együtt dolgozni, és sokkal hatékonyabban és gyorsabban tudunk előre menni, úgyhogy amikor szerintem már van egy ilyen 20 fő egy cégben, akkor már nagyon kell egy külső segítség erre, hogyha ez belül nincs meg, hát mi ezt uh-huh. sosem tanultuk.
Én meg egy kicsit visszakanyarodnék a termékre. Hogy sikerült ezt a terméket kimunkálni úgy, hogy az másoknak is tetszen, másoknak is ízletes legyen? Mert az egy dolog, hogy az ember hisz a saját termékébe, de ezt a piac torkán is ez esetben micsoda kép le kell valahogy nyomni, hogy ez egy jó termék, ez egy finom termék, tehát ez így hogy megy? Tehát akkor először gondolom a baráti körrel végigkóstoltattátok eddig, oké, de utána hogy billentek át egy ilyen nagyobb mintára a termékfejlesztés során?
Én figyeltem őket, bevallom őszintén, a COVID ideje alatt találkoztam először ezzel a termékkel, volt is a polcomon otthon. Viszont a kockázati befektető volt szerintem az első olyan löket a cégnek, vagy a brandnek, hogy átléptek azon, hogy már csak otthon maguknak, mert egy olyan kommunikáció, és akkor nagyon aranykorát élte a mindenmentesség, a környezettudatosság, és a befektetők nagyon erre összpontosítottak. Most ebben a gazdasági helyzetben nem lenne ennyi terük szerintem, mint akkor volt, hisz akkor tényleg az volt, hogy mindenmentes legyen, figyeljünk a környezetre, hogy tudjuk megkímélni, hogy tudunk élelmiszert előállítani úgy, hogy a környezetünknek is jó legyen, az volt egy lökés. És majd, amikor COVID-nál én is, mint anyuka, otthon maradtam a két gyerekkel, és már végigfőztük a nagymama összes receptjét, az összes keltésztát és kovászt kipróbáltunk, akkor rájöttünk, hogy egy, elkezdtünk hízni, kettő pedig nagyon sok időt a konyhában töltünk, holott a gyerekkel tanulni kell, dolgozni kell, ha nem is bemész, de online mindenképpen. És akkor velem is egy nap egyszer csak szembe jött a polc. Az a hirdetés volt, hogy mindenmentes, tudatos, könnyen elkészíthető, és amúgy pedig magyaros ízek, tehát hogy nem kellett, nem tudom, milyen nagyon egzotikus ízekre gondolni, hanem tényleg az, hogy be tudtam illeszteni. Bevallom őszintén, hogy én mindig feltuningoltam őket. Van egy régi márka, aki évtizedekkel ezelőtt úgy kezdte, hogy csinált egy tökéletes port arra, hogy a házi asszonyok csak vízzel elkészítsék, és kész a sütemény, és utána rájött, hogy kell valami hozzá, egy tojás, amivel azt gondolják, a házi asszonyok, hogy ők valamit főznek, és és valahogy én ilyen vagyok, hogy kicsit feltuningolni mégiscsak legyen a konyhában élet, és én úgy adtam a lányoknak, és én is ezt tettem, tehát hogy akkor nagyon megtalálta, megint nagyon szerencsés helyzetben volt ez a brand és a termék, hisz behelyettesíthetők, erre vágytak az emberek. Az első ugye nagy lépés volt a befektető, mi volt a célja, környezettudatos, mindenmentes, kaptak két jó vállalkozót egy nagyon jó termékkel, majd jött egy Covid helyzet, ami megint csak kiszolgálta azt az igényt, ami szembe jött. Uh-huh. Ez szuper, egy nagyon jó növekedési lehetőség, és nagyon jó tanulási folyamat.
Visszatérve a tesztre, mielőtt még volt befektető, ugye online kezdtük az egész működést, és nekünk az volt az első, hogy 50 embernek kiküldtük az első 5 ízünket, és ott jöttek vissza olyan visszajelzések, hogy úristen, a borsós csirkétek, ami egyébként a mai napig az egyik top termék, hogy mennyire ehetetlenül fűszeres. És akkor így elgondolkoztuk, hogy tényleg? És akkor ugye addig mi kóstolgattuk az elkészült terméket, de nem ettünk meg egy egész üveggel mindig, hiszen mindig kóstoltuk az újabbat és újabbat. És akkor leültünk, megettük, és rájöttünk, hogy tényleg, tehát, hogy kellettek a valós, a tágabb visszajelzések. A másik nagy lépés pedig pont a befektetés után volt, amikor elkezdtünk együtt dolgozni egy online marketingessel, és addig kommunikáltuk, hogy igen, ez tartós, meg mitől mentes, de ő mondta ki, hogy gyerekek, ez finom, hát ezt írjátok már le, hát merjétek már kimondani, hogy ez egy jó termék, mert addig ezt például nem kommunikáltuk, és ez oké, hogy alap, hogy egy termék legyen finom, de azért mentes is, tartós is. Nem hiszem, hogy gondolták az emberek, hogy ez lehet jó. És akkor ez egy nagyon nagy lépés volt a legelején.
No, hát, hogy ebből hogyan fejlődött tovább a vállalkozás, miért volt szükség sajátjára, hogy kerültek be a multinacionális kiskereskedelmi láncokba a Polc termékei, meg a nemzetközi piacra, hogy vezetődött be ez a vállalkozás. Ezzel folytatjuk a szünet után, érdemes továbbra is velünk maradni.
Mi a kedd délutáni menü a Trend FM-en? 4 után indítunk egy jó erős KKV-val. A leghasznosabb receptek mikro, kis és középvállalkozásokhoz Tomán Szabinával és Mihálovics Andrással. És ha már 100%-on pörgünk, 17 órától jön a Mentor. Gazdasági reality és üzleti tréning. A műsor állandó szakértője és ötletgazdája Dr. Molnár Imre. A műsorvezető Ércfalvi András. Motiváló receptek a sikerhez és valódi tudás. Mindez tehát a Monitor délutánban, minden kedden 16 és 17 óra között.